Ez itt továbbra is az Adóinfo, folytatjuk a beszélgetést Vadász Ivánnal, az Adótanácsadók Egyesületének alelnökével. Az életbiztosítások, unit link életbiztosítások, mint befektetési lehetőségek és mint az adótervezésnek az egyik, vagy adóoptimalizálásnak az egyik eszköze. Ugye ez a témánk. Ugye első hallásra azt gondolná az ember, hogy ezek már nem annyira vonzók a munkáltatók, munkavállalók szemében, hiszen korábban volt rá személyi jövedelemadó kedvezmény, ez megszűnt. Egyébként sem a pénzügyi válság kapcsán nem annyira vonzóak az életbiztosítások. Tehát ez mint adómentes juttatás, ez nem tudom mennyire vonzó a vállalkozások körében, de ezt milyen esetekben, mikor választják a munkáltatók? Egyáltalán van ennek felső határa, hogy ez adómentesen adható a munkavállalóknak?
Az adómentesség, illetve a költségelszámolás feltételei a következők. Tehát először is ugye kell nézni az SZIA törvényt. Az SZIA törvény azt mondja, hogy a magánszemélynek nem keletkezik adóköteles jövedelme, ha például a munkáltatója az ő nevére kört halál esetére szóló kockázati határozatlan idejű életbiztosítást, ebben az esetben ez adómentes a magánszemélynél. A társasági adó törvény pedig kimondja, hogy teljes mértékben ráfordításként számolható el, tehát az adóalapot csökkenti az ilyen életbiztosítást, de csak akkor, hogyha a biztosított egy olyan magánszemély, aki a vállalkozással, a társasági adót fizető vállalkozással munkaviszonyban van, vagy olyan tag, aki személyesen közreműködik, illetve vezető tisztségviselő. Hát ezek a kategóriák, ezek a magánszemélyek szerepelhetnek csak a biztosítási kötvényben, ha azt akarjuk, hogy teljes adómentesség és teljes költségelszámolás legyen.
Tehát tévéjárulékot sem kell fizetni akkor.
Nem kell fizetni utána. Jellemzően azok a vállalkozások kötnek ilyen életbiztosításokat, még a válság ellenére is, ahol nagy a jövedelmezőség, ahol ösztönözni kívánják a vezető munkatársakat, vagy az értékes munkatársakat, hiszen itt egy hosszú távú ösztönzési eszközről van szó, ugyanis azt kell látni, hogy itt évekig fizeti ezt a biztosítást a munkáltató. A biztosított a munkáltatónál dolgozó előbb említett magánszemély, vagy személyesen közreműködő tag, vagy vezető tisztségviselő, és a kedvezményezett is egy olyan magánszemély, akit a biztosított jelöl meg. Na most a költségelszámolásnak egyik döntő feltétele, hogy a polgári törvénykönyvben rögzített jogait a biztosított teljes körűen megőrzi, ami azt jelenti, hogy nem mond le a munkáltatója javára egy külön okiratban azokról a garanciákról, amit a polgári törvénykönyv ad a biztosítottnak, tehát továbbra is ő marad a biztosított, ő rendelkezik arról, hogy ki lesz a kedvezményezett, ő rendelkezik majd a visszavásárlási összegről, ami egy nagyon fontos körülmény, ő rendelkezhet továbbra is a szerződés módosításról. Na most ugyanis mi ennek a értelme, miért kötik ezt a munkáltatót? Évekig fizetnek rá díjat, ami ráadásul hozamot is hajt, hiszen ha jól sáfárkodnak az összeggel, akkor a befektetésnek van egy hosszú távú hozama, és az úgynevezett visszavásárlási összeg révén beállhat egy olyan pont, amikor azt mondja a szerződő fél, illetve a biztosított, hogy ő most él a visszavásárlási jogával, ami azt jelenti, hogy megszüntetik a biztosítást, és a felhalmozott összegből, és itt ugye a hozamot is figyelembe kell venni, egy meghatározott hányadot visszakap a biztosított. Na most ez nagyon fontos, amit mind elmondtam, minden pont nagyon fontos ahhoz, hogy a költségelszámolást alkalmazni tudjuk, ugyanis amennyiben nem a biztosított fog rendelkezni a későbbiek során a visszavásárlási összeggel, hanem az a munkáltatója már szolgál, akkor ez az összes befizetett díj nem számolható el költségként a vállalkozásnál, illetve akkor
csak utólag kell leadóznia, akkor, hogyha így döntene egy munkáltató?
Nem, hát ha már eleve lemondott, tehát a szerződés, a biztosítási szerződés megkötésekor már eleve lemondott a biztosított magánszemély a polgári törvénykönyvben adott garanciákról, tehát átengedte a teljes rendelkezési jogot a biztosítás minden kedvezménye, meg a szerződés módosítás felett átengedte a munkáltató javára a magánszemély, akkor a munkáltató maximum a életbiztosításra járó összeget tudja elszámolni, de a befektetési díjrészt nem tudja költségként elszámolni, ezt hangsúlyozom, márpedig a befektetési rész az szokott több milliós nagyság rendű lenni. Na most, hogyha minden rendben halad, akkor úgy szoktak a dolgok történni, és ez úgy lesz ösztönző erő a munkavállaló számára, hogy úgy kötik meg a biztosítási szerződést, hogy a nagykönyvben meg van írva, tehát a magánszemély rendelkezik a biztosítással, a munkáltató pedig csak a díjat fizeti, sok millió forintot befizet az évek folyamán, majd átszerződik a magánszemély, ez a polgári törvénykönyvben számára lehetőség, bármikor a biztosító hozzájárulása nélkül a biztosított is lehet a szerződő fél, és akkor ő lép a munkáltatója helyébe, egy rövid ideig ő fizeti tovább a már a befektetési rész, nem csak a biztosítási díjat, majd a következő évben, mert ugye itt nem lehet kapkodni, ez egy hosszú távú befektetésről van szó, és ugye a PM egyedi állásfoglalások hangsúlyozzák, a jogot rendeltetésszerűen kell gyakorolni, tehát itt nem lehet rögtön egyik évben nagy összeget befizetünk, rá egy hónapra már ki is veszi a munkavállaló a nagy összeget, vagyis a nagy visszavásárlási összeghez hozzá is jut. Ha ez több évig tart a folyamat, tehát mindenki türelmes, mérsékelt, akkor a magánszemély hozzájuthat a visszavásárlási összeghez. Ezután akkor majd adózni kell, amikor a magánszemély hozzájut. Itt a biztosító vonja
az különadózó, vagy pedig az ilyen összevonandó jövedelemnek minősül?
A magánszemély fogja leadózni, ez összevont jövedelem lesz sajnos. Egyéb jövedelemnek minősül, tehát progresszív adó esik rá. Ugye ez jelenleg, ha ma nézzük, 36%, akkor a szolidaritási adó a plusz 4%, és a egészségügyi hozzájárulás 11%, hát ugye jövőre 32% lesz a jelenlegi 36%-os eszélye a kulcs felső határa, de hát most az ez évi kulcsok alapján 36 plusz 4 plusz 11%-ot leadózik a magánszemély, ezt a biztosító vonja le tőle, mint kifizető, hiszen itt a biztosító fizeti ki a visszavásárlási összeget. Na most a visszavásárlási összeg, amennyiben jól sáfárkodott a biztosító, jól fektette be az egész pénzt, akkor ez több, mint amit a munkáltató a több év során befizetett. Tehát, mint látjuk, ott éri meg, ahol jól működik a cég, tehát nagy a nyeresség, ahol olyan munkatársi ösztönző rendszert kell alkalmazni, ami eltér a hagyományos, csak havi füzetést adok, és néha egy-egy kis prémiumot módszerétől, tehát akkor, ahol komoly ösztönző rendszerek vannak, és a munkáltató így evel, tehát a befektetési egységekhez kötött életbiztosítással megtakaríthatja a társadalom biztosítási járulékot, megtakaríthatja a szakképzési hozzájárulást, a munkaadói járulékot, a munkavállaló megtakarítja a munkavállalói járulékot, az egészségbiztosítási járulékot, a nyugdíjjárulékot. Tehát ez jóval kedvezőbb, gyakorlatilag a bérre rakódó járulékokat lehet megtakarítani, a bérre rakódó adókat sajnos így sem lehet, tehát ugye ezért nem csoda eszköz. És mindezt egy ösztönző rendszer keretébe be lehet iktatni. Hát ebből következik, hogy nem jó ez azoknak a vállalkozásoknak, akik kicsik, ahol nem hosszú távra gondolkodnak, hanem pillanatnyilag csak egy konkrét adó évben akarják a társasági adóalapját csökkenteni, vagy a bérköltséget csökkenteni. Hát ott ez nem alkalmas, hiszen ez egy több évre szóló, hosszú távú adótervezési eszköz.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Önök az Adóinfót, benne Vadász Ivánt, az Adótanácsadók Egyesületének alelnökét hallották. Műsorunkat meghallgathatják, vagy letölthetik a www.inforadio.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő, Kaputa Júlia.